Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Húsz óra.
A Szent István Rádióban.
Szombaton délelőtt az esztergomi nagyboldogasszony és Szent Adalbert főszékes egyházban Erdő Péter bíboros prímás érsek áldozó pappá szentelte Alpeg Gergely, Piukovics Dániel, Rész Benedek és Mozer Kristóf diakónusokat. A Győri Egyházmegyében, a Nagyboldogasszony Székesegyházban Veres András győri püspök áldozópappá szentelte, és a Krisztián és Horváth Csaba diakónusokat. A Váci Barátok templomában Marton Zsolt váci püspök celebrálásával volt Szent Misaol pappá szentelte Hömfer Erik diakónust, a Szegedi Domban pedig Kis Rigó László megyés püspök Gál Szabolcs diakónus szentelte pappá. Ezen kívül Mátra Verebei Szentkúton a Magyarok Nagyasszonya Ferences Rend tartomány is papszenteléseket ünnepelt. A Közel-Keleti és Afrikai Kutatások Szövetség nevű amerikai szervezet díját nyert el Solymári Dániel, a Magyar-Máltai Szeretett Szolgálat nemzetközi kapcsolatainak vezetője. Solymári Dániel az egyik legjelentősebb közel-keleti kutatásokkal foglalkozó központ kutatási díját kapta meg, a Közel-Keleten végzett tudományos és szakmai publikációs munkája elismeréseként. A nevelés lényege a szeretetteljes példamutatás, mondta a Kereszténydemokrata Néppárt frakció vezetője, a Honvédelmi Sportszövetség elnöke Budapesten, a Harcművészek a határon túliakért elnevezésű 12. alkalommal meghirdetett rendezvényen. Simicskó István a Bárci Géza általános iskolában tartott karitatív, kulturális és sportrendezvényen, mint fővédnök közölte. Az eseményen 50 gyermeket látnak vendégül, a szerbiai Zentáról, valamint Csongrádról és Szentesről. Eszterházy Jánosra, a felvidéki magyarság két világháború közti vezető politikusára emlékeztek a középmorvaországi Mirovban a csehországi, a szlovákiai és magyarországi magyarok, illetve a csehországi lengyelek képviselői. Az emlékünnepséget magyar nyelvű Szent Mise előzte meg a helyi templomban, amelyet Balga Zoltán, a prágai magyar plébánia vezetője mutatott be. A bukovinai székelyek az egyik, hanem a legjobban szervezett népcsoport a Kárpát-medencében, amit a hagyományőrző tevékenységüknek köszönhetnek, mondta a nemzetpolitikáért felelős államtitkár Hőgyészen. Potápi Árpád János, aki a térség fideszes országgyűlési képviselője is, a Székelyházban 18. alkalommal megrendezett székely találkozón felidézte, a Székely Szövetség, később a Bukovinai Székelyek Országos Szövetsége idén 35 éve alakult meg Bonyhádon. A Tanítsunk Magyarországért program abban szeretne segíteni a gyerekeknek, hogy olyan élményekhez tudjanak jutni általános iskolásként, melyek tovább segítik őket az életben, mondta a program kormánybiztosa Budapesten. György László hangsúlyozta, a program abban is segíti a gyermekeket, hogy az általuk szerzett szakmát kitanulva vagy tovább tanulva, később elhelyezkedve a jéghátán is meg tudjanak élni, és azzal a büszke érzéssel tudjanak dolgozni a jövőben, hogy képesek magukat és a szeretteiket ellátni és gondoskodni róluk. A kormány számára kiemelten fontos, hogy az általános iskolás korosztály számára minőségi és értékalapú kulturális szolgáltatásokat biztosítson szervezett keretek között. Ennek érdekében a 2024-25-ös tanévben is folytatódik a Lázár Ervin program, közölte a Kulturális és Innovációs Minisztérium. A Szimcsák Mira, Fábián Bettina, Betlem Dávid, Rasovszki Kristóf összeállítású magyar csapat aranyérmet nyert szombaton a nyílt vízi úszók váltóversenyében a belgrádi Vizes Európa bajnokságon. Svájctól elszenvedett vereséggel rajtoltak a magyarok Kölnben. A gyenge első félidei produkció miatt a magyar labdarúgó válogatott 3-1-es vereséget szenvedett szombat délután a svájci csapattól a németországi Európa-bajnokság A csoportjának mérkőzésén a nyitó fordulóban. A magyarok szerdán a házigazda és a pénteki nyitányon Skóciát 5-1-re legyőző németekkel csapnak össze Stuttgartban. Hagyományos katonai pompával ünnepelték meg Londonban a 75 esztendős harmadik Károly királyhivatalos születésnapját. A ceremónián jelen volt Katalin walesi hercegnő, Vilmos trónörökös felesége is, aki daganatos megbetegedés miatt kemoterápiás kezelés alatt áll, és karácsony óta nem vett részt nyilvános eseményen. Letette köztársasági elnöki esküjét Péter Pellegrini a szlovák parlamentnek a pozsonyi Filharmónia épületben tartott ünnepi ülésen szombaton, és ezzel hivatalba lépett Szlovákia történetének 7. államfőjeként. Végül az időjárásról. Nyugat felül az északi-északnyugati megyékben megnövekszik, megvastagszik a felhőzet. Az Észak-Dunántúlon fordulhat elő záporzivatar. A legalacsonyabb éjjeli hőmérséklet 11 és 17 fok között valószínű. Híreinket hallották.
Égal au Très-Haut, est hangjai.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Jó estét és jó rádiózást kívánok a Szent István Rádió valamennyi kedves hallgatójának. Ma 2024. június 15-én szombaton. A zenei szerkesztő továbbra is Bartók Beáta, de időközben Kovaszinger Jenőt a pultnál Fehér József váltotta. A mikrofonnál Tigovics Ernő. Most műsorismertetést hallanak, melyet rövidesen irodalmi sorozatunk a beszélőkönyvek követ. Utána megismételjük a szerzetesek fél óráját múlt vasárnapról, majd szintén múlt vasárnapról a Krisztus kereszt az erdőn című műsorunkat, de már csak a 9 órai híreket követően. Az óra második felében, tehát 10 óráig kérem a következő című műsorunk heti összefoglalóját hallják. Tokai vételkörzetünkben szintén 21 órától Téka című műsorunk következik, míg Törökszent Miklóson és Kisújszálláson a Leltárban kulturális összeállítással jelentkezünk majd. 22 órakor híreket mondunk, és megismételjük az Egymás közt című műsor keddi adását. 23 óra 5 perctől a Vatikáni Rádió műsorát sugározzuk, utána Daloljatok az Úrnak. A Magyar Katolikus Rádió műsora zárja a napot. Ezek tehát ma esti műsoraink. Műsorismertetéssel legközelebb éjfél előtt jelentkezem majd. Addig is szép estét, s további kellemes rádiózást kívánok.
Kendőbe zárta ősz haját, ahogy a régi nagymamák, s ha látta, apánk nem figyel, esténként súgva kezdte el. Tedd össze így a két kezed, így teszi minden jó gyerek, s szomorú szemmel végig mért, s nevettünk, Isten tudja miért. Nézd csak fel, az ég magas, bár azt mondják, hogy nem igaz, ott jártak ők. És nem látták sehol. Kell ott fenn egy ország, mely talán ránk is vár. Kell ott fenn egy ország, amit senki nem talál. Kell ott fenn egy ország, mely bárkit átölel. Kell ott fenn egy ország, amit sosem rontunk el. Felnőtt az ember, s mindent lát, szobánkban ott a nagy világ, melyből egy gyermek mit sem ért, egy körre hajtja kis fejét, az arca szép, nem álmodó, nem kelti fel már ágyú szó. Csak egy hang szól, halk és fáradt, mint egy régi altató. Nézd csak fel, az ég magas, csak hadd mondják, ország, mely talán ránk is vár. Kell ott fenn egy ország, amit senki nem talál. Kell ott fenn egy ország, mely bárkit átölel.
Beszélő könyvek. Irodalom folytatásokban.
Ide figyelj, Jim, mondta Helen. Erről az egy meghívásról nem késhetünk el. Mrs. Hudson olyan drága öregasszony, nagyon rosszul este neki, ha miattunk tönkre menne a vacsorája. Bólintottam. Igazad van, szívem, ennek nem szabad megtörténnie. Délután csak 3 vizitem van, este Tristan az ügyeletes, nem hinném, hogy bármi is közbe jönne. A kívülálló talán nem érti, miért idegeskedik az ember egy ilyen egyszerű vállalkozás, egy vacsora vendégség miatt, de az állatorvos és az állatorvos feleség joggal idegeskedett. Kiváltképp akkoriban, amikor egy vagy 2 ember tartotta fenn a praxist. Az a gondolat, hogy valaki vacsorát készít nekem, és aztán hiába vár, hogy előkerüljek, különösen ijesztő volt, pedig időnként mindnyájunkkal megesett. Valahányszor Helent és engem meghívtak valahová, gyötört bennünket az aggodalom, s különösen, ha olyan helyre, mint Hudsonék. Mr. Hudson kiváltképp szeretetre méltó öreg farmer volt. Rövidlátó a félvakságig, de a vastag szemüvegen át meredő szem mindig barátságosan nézett az emberre. A felesége is ugyanolyan kedves volt, és amikor 2 napja a farmon jártam, kérdően nézett rám. Nem fut össze ettől a nyál a szájában, Mr. Harriot? De bizony összefut, Mrs. Hudson. Csodálatos látvány. Kezet mostam a konyhában, és lopva oda pillantottam a közeli asztalra, ahol a családi disznőülés minden tartozéka ott díszelgett teljes dicsőségében. Hússal töltött piték aranysorai, oldalasok, frissen készült kolbászok halma, kocsonyás tálak. Nagy cserépfazékban állt a tűzhelyen a frissen kiolvasztott zsír. Mrs. Hudson elgondolkodva nézett rá. Hozz el valamelyik este Mrs. Harriotot, és segítsenek elfogyasztani. Igazán nagyon kedves, és boldogan jönnénk, de akkor pedig semmi, de... Felnevetett. Láthatja, mennyi itt az ennivaló. Nagyon sokat kell ajándékoznunk. Ez igaz volt. Akkoriban, amikor minden farmer, sőt Derobály lakosai közül is sokan tartottak disznót házi fogyasztásra, a disznőülés ideje a lakomák sorát jelentette. A sonkákat, oldalasokat felfüstölték és felakasztották, de a hatalmas tömeg belsőséget és egyéb darabokat nyomban meg kellett tenni. És bár a nagycsaládos farmerek elbírtak vele, mások rendszerint finom csomagokat osztottak szét barátaik között abban a boldog tudatban, hogy azok majd viszonozzák. Köszönöm, Mrs. Hudson, mondtam. Tehát kedd este, 7 órakor. És most, kedd délután, útközben, Mrs. Hudson vacsorája úgy bontakozott ki képzeletemben, mint az ígéret földjének látomása. Tudtam, mi lesz. Pompás vegyestál, sült oldalas hagyma, máj, karaj, azokkal a mennyei és ma már nem létező házi kolbászokkal koszorúzva. Erről aztán lehetett álmodozni. Még akkor is a vacsorára gondoltam, amikor behajtottam Edward Wiggin farmjának udvarára. Oda mentem a fedett csűrhöz, és megnéztem pácienseimet, a tucatnyi kamaszkorú tinót, amelyek ott feküdtek a szalmán. Sercegű üszők. Vakcinával kellett beoltanom ezeket a jószágokat. Ha nem oltom be őket, nagy valószínűséggel egy vagy több megfertőződik a halálos fertőzést okozó Clostridiummal, amely ennek a farmnak a legelőjén tenyészett, és elpusztul. Elég közönséges betegség volt, az állattenyésztők nemzedékek óta felismerték, és furcsa eljárásokhoz folyamodtak ellene. Például genyképzőt, egy darab fonalat vagy kötést húztak át lebernyegén. De most már volt hatékony vakcinánk. Úgy gondoltam, csak 5 percig leszek itt, mert Mr. Wigging bérese, Wilf, tapasztalt marhafogó volt. Aztán megláttam a farmert közeledni az udvaron, és elszorult a szívem. Kezében hozta a lasszóját, mellette Wilf egy pillanatra az ég felé forgatta szemét, mikor meglátott. Ő is láthatóan a legrosszabbtól tartott. Bementünk a csűrbe, és Mr. Wiggin hozzálátott a hosszú, fehér kötél elrendezésének aprólékos műveletéhez, mi pedig borúsan figyeltük. Jó 60-as, törékeny kis ember volt, ifjúkorában néhány esztendőt Amerikában töltött. Nem sokat mesélt róla, de idővel mindenkiben az a benyomás támadt, hogy valamiféle cowboy volt odaát. És csak ugyan lágy, elnyújtott texasi kiejtéssel beszélt. Megszállottja volt a ranch és a szabad legelők varázsának. Mindent, ami kapcsolatban volt a vadnyugattal, szívügyének tekintett, leginkább azonban a lasszóját. Sok mindennel sértegethette volna az ember Mr. Wiggint, anélkül, hogy a szemerebbent volna, de ha kétségbe vonja, hogy képes kötelének egyetlen suhintásával rabulejteni a legvadabbikát, a szelíd kisember felrobbant volna a dütől. S bal szerencséjére nem tudott jól bánni a lasszóval. Mr. Wiggin kezében mostanra hosszú hurok lógott, és azt kezdte forgatni a feje felett, miközben a legközelebbi tinó felé lopakodott. Végre kivetette a kötelet, a várható eredménnyel. A kötél ernyetten hullott az állat háta közepére, és lecsúszott a szalmára. A mindenségit, mondta Mr. Wiggin, és újra kezdte. Kimért mozgású ember volt, és szinte őrületbe kergetett azzal, ahogy módszeresen megint elrendezte a kötelét. Mint a órák teltek volna el, mire feje felett pergetve a lasszót, megint megközelített egy tinót. Amin kühessen bele, nyögte Wilf, amikor a hurok végig csapott az arcán. Főnöke feléje fordult. Ne állj az utamba, Wilf, mondta ingerülten, most kezdhetem előről. Ezúttal egyáltalán nem találta el az állatot, és amikor visszahúzta a lasszóját a szalmán, Wilf és én elgyötörten neki támaszkodtunk a csűrfalának. Megint felsuhogott a kötél, és a különösképpen igyekvő hajítástól most felszállt a keresztben álló gerendák közé. És ott megakadt. A farmer többször megrángatta, de hiába. Rácsavarodott odafönn egy szögre, menj ki az udvarra és hozz egy létrát, Wilf! Miközben a létrára vártam, majd azt néztem, hogyan kapaszkodik fel Wilf a csűr homályos magasaiba, eltűnődtem Mr. Wigginen. Beszédmódja, az általa használt kifejezések ismerősek voltak a Yorkshire-iaknak, hiszen folyvást átszivárogtak az Atlanti-óceánon filmekben és könyvekben. Sőt, némely rosszindulatú megjegyzések szerint Mr. Wiggin is onnan tanulta meg őket, és soha életében nem járt rancson. Semmi biztosat nem lehetett tudni. Végre sikerült visszaszerezni a kötelet, eltették a létrát, s a kisember újból a tettek mezejére lépett. Megint elhibázta, de az egyik tinó belelépett a hurokba. S a farmer néhány pillanatig vad elszántsággal tartotta, miközben az állat dugattyúszerű rugásokkal igyekezett megszabadulni az akadéktól. Ahogy elnéztem a komoran eltökélt arcot, a rángatózó, keskeny vállakat, ráébredtem, hogy Mr. Wiggin nem egyszerűen oltásra fog be állatot, egy bikát lasszóz meg. Orrában ott a préri szaga, fülében a kojot üvöltése. A tinó hamarosan kiszabadította magát, s Mr. Wiggin egy gyalázatos féregnyögéssel újrakezdte. És hogy eredménytelenül dobálta a kötelet, mind jobban nyomasztott az a kellemetlen gondolat, hogy múlik az idő. És lehetőségünk, hogy a munkánkat elvégezzük, rohamosan csökken. Ha fiatal állatokkal van dolga az embernek, az a legfontosabb, hogy ne izgassa fel őket. Ha Mr. Wiggin nincs ott, csendesen beszorítjuk őket egy sarokba. Wilf bemegy közéjük és elkapja erős ujjával az orrukat. Most már teljesen megvadultak. Eddig békésen kérődztek, vagy ettek egy-egy falás szénát a sarogjából, de most a bosszantó kötéltől hajtva úgy száguldoztak körbe, mint a versenylovak. Wilf és én egyre fokozódó kétségbeeséssel néztük, hogy Mr. Wigginnek sikerült egyre rádobni a hurkot, de az bő volt, és lecsúszott a testre. A tinó dühös bömböléssel lerázta, aztán bokkolva és rugdosva elvágtatott. Néztem a körbe száguldozó megvadult állatok lögdösődését, az egész egyre inkább olyan lett, mint egy rodeó. A délután tehát katasztrofálisan kezdődött. Megvizsgáltam egy pár kutyát a rendelőben, és csaknem 2:30 volt, mire elindultam. Most már majdnem 4-re járt, és nem végeztem el semmit. És talán sohasem végeztem volna, ha a sors nem lép közbe. Mr. Wiggin elképesztő szerencsével pontosan rádobta lasszóját egy mellette eldübörgő bozontos rakéta szarvaira, a kötél megfeszült az állat nyakán, és Mr. Wiggin a másik végén kecsesen vagy 5 métert repült a levegőben, aztán belezuhant a favájúba. Oda rohantunk hozzá, és talpra segítettük. Alaposan megrendülve, de sértetlenül nézett ránk. A kutya mindenit, nem tudtam megtartani Arhanda jószágját, dörmögte. Úgy vélekszek, jobb, ha bemegyek a házba, és pihenek egy darab ideig. Maguknak kell megfogni a francos bagást. Mikor visszatértünk a csűrbe, Wilf odasúgta. Ez aztán bal szerencse, főnök, most végre nekiláthatunk. Ez talán elveszi a kedvit attól a lasszútól egy időre. A tinók sokkal izgatottabbak voltak sem, hogy az orruknál fogva el lehessen kapni őket, de Wilf bemutatót tartott a Yorkshire-i stílusú pányvázásból. Mint annyian a helyi állattenyésztők közül, ő is mestere volt a kötőféknek, és én lenyűgözve néztem, hogy ejti a mozgó állat fejére úgy, hogy az egyik hurok a fülek mögé esik, a másik átfogja az orrot. Megkönnyebbült sóhajjal vettem elő zsebemből a fecskendőt és az oltóanyagos üveget, és 20 percen belül beoltottam az egész társaságot. Útközben az órámra néztem, és meggyorsult a szívverésem, mikor láttam, hogy már 3:45 van. A délután már csak nem elmúlt, és még 2 helyre kellett mennem. De volt időm 7 óráig, és csak nem találkozom még egy Mr. Wiggins-szel. És ahogy a kőkerítések elsuhantak mellettem, megint egy titokzatos kis emberen tűnődtem. Igazán cowboy volt-e valamikor, hogy az egész csak képzelődés. Eszembe jutott, hogy egy csütörtök este Helen és én éppen kijöttünk a Broughtoni moziból, ahol szabad délutánunkat rendszerint befejezni szoktuk, egy cowboy filmet láttunk, s mielőtt kiléptünk volna a sötét nézőtérről, végignéztem a hátsó soron, s a túlsó végén megpillantottam Mr. Wiggint, aki egymagában meghúzódott a sarokban és furcsán lapított. Azóta is váltig tűnődtem rajta. 5 órakor a dán kisasszonyok kis tanyájára siettem be. A disznajuk felhasította a nyakát egy szögben, és korábbi itteni tapasztalataim arra engedtek következtetni, hogy nem komoly az ügy. A 2 vén kisasszony néhány hektáron gazdálkodott Dillingford falu közelében. Az emberek érdeklődve figyelték őket, mert a legtöbb munkát maguk végezték el. És eközben olyan szeretettel halmozták el állataikat, hogy azok olyanokká váltak, mint egy-egy öleb. A kis istállóban 4 tehén lakott, s ha valamelyiket meg kellett vizsgálnom, éreztem, hogy szomszédjának reszelős nyelve a hátamat nyalogatja. Az a pár birkájuk odaszaladt az emberekhez a mezőn, és végig szaglázta a lábukat, mint a kutyák. A borjak az ember ujját szopták. Egy öreg ló szabadon mászkált, jóságos arckifejezéssel, s akit csak tudott, megbökött az orrával. A barátságos kolónia egyetlen kivétele a teljességgel elkényeztetett disznó Prudencia volt. Néztem, amint óljában a szalmát turkálja. Hatalmas koca volt, és a 10 centis hasítás a nyakán nyilvánvalóan nem veszélyeztette az életét, de nyitott csepp volt, s nem lehetett úgy hagyni. Össze kell húznom egy pár öltéssel, mondtam, s a nagy Miss Dunn elakadó lélegzettel a szájához kapta a kezét.
Ó, Istenem, fájni fog neki? Sajnálom, de ezt én nem tudom végignézni.
Magas, jó 50-es, izmos, élénkvörös arcú hölgy volt, s ha elnéztem széles vállát és duzzadó izmú hatalmas karjait, gyakran úgy éreztem, hogyha kedve támadna, egyetlen ütéssel könnyedén leteríthetne. De furcsa módon az állatgyógyászat tényeit idegesen és viszonyogva fogadta, s a bárányellésnél, borjazásnál s hasonlóaknál mindig aprócska testvére segítkezett. Nem kell aggódnia, Miss Dunn, mondtam. Mire észbe kapna, hogy mi történik, már végeztem is. Bemásztam az ólba, oda mentem Prudenciához, és gyengéden megérintettem a nyakát. A koca azonnal panaszos visításba kezdett, mintha tüzes vassal döfték volna meg, és amikor megpróbáltam barátságosan megvakarni a hátát, a nagy száj megint kinyílt, és előtört a dobhártya repesztő hang. Ez alkalommal a koca fenyegetően közeledett felém. Addig álltam a sarat, míg a tátongó üreg, s benne a sárga fogak csak nem megérintették a lábamat, akkor a korlátra tettem a kezem, és kivetődtem az ólból. Szűkebb helyre kell vinnünk, mondtam. Ebben a nagy ólban nem tudom bevarni a sebet. Túl sok mozgástere van, és túlságosan nagy ahhoz, hogy lefogjuk. A kicsi Miss Dunn feltartotta a kezét. Van egy éppen erre való helyünk, a borjú istállóban, az udvar túloldalán. Becsaljuk az egyik szűk állásba, ott nem fog tudni megfordulni. Nagyszerű, dörzsöltem a kezem. És én összetudom varni a válaszfal felett. Vigyük át oda. Kinyitottam az ajtót, és Prudencia némi bögdösődés és lögdösődés után méltóság teljesen kiballagott a macskaköves udvarra. De ott megállt. Durcásan röfögött, szemében konokfény égett, és amikor teljes súlyommal nekidőltem hátulról, olyan volt, mintha egy elefántot akartam volna megmozdítani. Nem állt szándékában tovább menni, s a borjú istálló 20 méterrel odébb volt. Lopva az órámra pillantottam. 4:45, és egy lépéssel sem jutok előre. A kis Miss Dan szakította félbe a gondolataimat. Mr. Harriot, én tudom, hogyan lehet átcsalogatni az udvaron. Igazán? Ó, igen. Prudencia már haszontalankodott máskor is, és megtaláltuk a módját, hogy mozgásra ösztökéljük. Némi erőfeszítéssel elmosolyodtam. Nagyszerű. És hogyan csinálják? Hát, kuncogott mind a két nővér, nagyon szereti a Graham kekszet. Micsodát? Oda van a Graham kekszért. Oda van? Imádja! Hát ez nagyon érdekes, mondtam. De nem egészen. A nagy Miss Dan nevetett. Csak várjon, majd megmutatom. Elballagott a ház felé, és én úgy éreztem, hogy noha e hölgyek semmiképpen sem tipikus völgységi farmerek, azért osztják azt az általános nézetet, hogy az idő nem számít. Az ajtó becsukódott, és én vártam. És ahogy múltak a percek, már azt gondoltam, Miss Dan főz magának egy csésze teát. Fokozódó feszültségben fordultam el, és néztem végig a domboldal rétjei mentén a parti fák fölé emelkedő szürke Dollingsfordi háztetőkig és régi templom toronyig. A táj nyugodt békéje merő ellentéte volt lelki állapotomnak. Mikor már éppen feladtam a reményt, megjelent a nagy Miss Dan, kezében henger alakú papírcsomaggal. Csibészesen rám mosolygott, s felmutatta felém. Ezt szereti, csak figyeljen! Elővett egy kekszet, és ledobta a macska kőre pár méterre a koca orrától. Prudencia érzéketlenül szemlélte néhány pillanatig, aztán kényelmesen odaballagott, gondosan megvizsgálta, és nekilátott. Mikor befejezte, a nagy Miss Dan cinkosan rám pillantott, és ismét elébe dobott egy kekszet. A disznó ismét komótosan odament, és belekezdett a második darabba. Így lassan eljut az udvar túloldalán álló épületig, de ez sok időbe fog telni. Úgy számítottam, hogy minden keksz úgy 3 méterrel viszi előre, és a borjú istálló 20 méterre lehet. Így hát kekszenként 3 percet számítva, majd 20 percbe telik, amíg odaér. E gondolattól kivert a verejték, és a félelem igazolódott, mert a legcsekélyebb mértékben sem sietett senki. Legkevésbé Prudencia, aki lassan majszolt el minden darabkát, aztán körbe szimatolt és felszedett minden morzsát, miközben a hölgyek szeretettel mosolyogtak le rá. Ide figyeljenek, dadogtam. Nem lehetne esetleg azt a kekszet egy kicsivel messzebb dobni, hogy időt nyerjünk? A kis Miss Dan vidáman felnevetett. Ó, már megpróbáltuk, de olyan okos a drágám. Tudja, hogy úgy kevesebbet kapna. Bizonyítékul a következő kekszet jó 4 méterre dobta a disznótól, de a termetes állat csak nézte cinikusan, meg sem mozdult, míg a kekszet vissza nem rúgták a megfelelő helyre. Miss Dan igazat beszélt. Prudencia egy cseppet sem volt ostoba. Így hát várnom kellett. S fogcsikorgatva figyeltem a gyötrelmesen lassú műveletet. A végén már majdnem üvöltöttem, a kisasszonyok viszont kitűnően szórakoztak. De végre valahára az utolsó keksz már a borjú állásba repült. A disznó kényelmesen beballagott, s a hölgyek diadalmas kuncogással becsukták mögötte az ajtót. Odaugrottam a tűmmel és sebvarró sejmemmel, s persze, amint hozzáértem, Prudencia dühében azonnal csak nem elviselhetetlen folyamatos visításba kezdett. A nagy Miss Dan fülére tapasztotta a kezét, és rémülten elmenekült, de kicsi testvére vitézül mellettem maradt, és oda nyújtotta az ollót és a hintőport, mikor jelbeszéddel kértem tőle a fülsiketítő lármában. A fejem még mindig zúgott, mikor elindultam, de ez nem aggasztott annyira, mint az idő múlása. Már 6 óra volt.
Elhangzott James Herriot, az Állatorvos is ember című könyvének 22. része, felolvasta Hevér Gábor. A műsor szerkesztője Somosvári Eszter Anna volt. A most elhangzott részt vasárnap 0:05-től megismételjük.
Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, műsorunkban a domonkos nővérek életébe nyerhetünk bepillantást. Veronika nővérrel Pap Ildikó beszélget.
A domonkos rend nevébe benne van, hogy Szent Domonkos az alapító, aki természetesen nem így nevezte el. A rendnek a hivatalos neve prédikátorok rendje, ez a domonkos szerzetesek neve mögött található OP jelzésnek a feloldása, az Ordo Predicatorum, a prédikátorok rendje, mert abban az időben, amikor Szent Domonkos élt, ő egy spanyol származású pap volt, akkor az eretnekségek közül jó néhány elterjedt az emberek között, főleg a vallási tudatlanság miatt. És felfedezte azt, hogy nagyon fontos elvinni az emberek közé az igazságot, és ez az igazság a domonkos rendnek a jelszava, hogy az emberek szomjaznak az igazságra, és hogy el kell vinni ezt azok közé is, akiket az eretnekek olyan könnyen megtévesztettek. És ezt nem lehet ruhátról díszes ruhában tenni, ahogy akkor sokan próbálkoztak vele, hanem le kell szállni a magaslóról, és a szegények cipőjét hordani, azaz mezitláb közéjük menni, és az ő nyelvükön megszólítani őket, egy lenni ő közülük, és ezért is választotta a domonkos a fehér ruhát, mert a szegények abban az időben, hogy a középkorról van szó, ilyen színezetlen ruhát tudtak csak viselni, mert minden, ami színes volt, az drága volt. És ezzel állt be közéjük, és egyre többen csatlakoztak hozzá, és váltak ők is vándorprédikátorokká domonkos mellett. Igazából először a női ágat alapította domonkos, azokból az asszonyokból szervezett közösséget, akik az eretnekek közül megtértek, és ők adták aztán az ima hátteret. Ők lettek a domonkos apácák. Amikor nekünk így beszólnak az utcán, hogy nem vagyok én apáca, akkor én büszke mondom, hogy én sem, mert mi nővérek vagyunk. A domonkos család úgy épül fel, hogy van a domonkos testvérek alkotta első, vagy hát a rendnek az nem is tudom, de első fokozat, ez nagyon, nagyon rossz kifejezés. Tehát vannak a domonkos testvérek, van a másodrend a domonkos apácák, ők azok, akik nem végeznek külső tevékenységet, szemlélődő életet élnek. Magyarországon nincsenek domonkos apácák, Németországban él az a néhány magyar nő, aki ezt vállalta, és a német nővérekkel együtt. Mi vagyunk a harmadrendnek az egyik ága, a domonkos nővérek, a reguláris harmadrend, akik szerzetes életet élünk, nővérként szerzetesi ruhát hordunk, de apostoli tevékenységet folytatunk, illetve van a világi harmadrend, akik olyan világi testvérek, akik domonkos lelkiség szerint élnek, ígéretekkel köteleződnek el, ők is ezt a prédikátor lelkiséget élik a munkahelyükön, vagy például lelkiségi irodalom fordításával vesznek részt így a prédikációban, és mi alkotjuk így a domonkos családot. És hogy mik ezek a domonkos alappillérek, hát ugye a prédikációt már említettem többször is, de nincsen prédikáció ugye szemlélődés nélkül, mert csak üres szavak lennének, vagy üres munka lenne. Tehát az imádság az, ami az első, az alap. Aztán az imádság után a stúdium, mert fontos, hogy a prédikátor felkészült legyen. Tehát egyrészt benne vannak a mondjuk egyetemi tanulmányok, vagy teológiai tanulmányok, vagy a szakmámon belüli továbbképzés, illetve a lelki olvasmányok. Tehát egy folyamatos lelki továbbképzés, és a közösség, hogy szokták így mondani, hogy egy domonkos nővér, nem domonkos nővér. Tehát, hogy fontos, hogy közösségben éljük meg mindazt, amire a Jóisten hívott minket. Tehát most én itt egyedül járatom a számot, de mögöttem áll egy közösség, egy támogató közösség, akikkel együtt vagyok domonkos, és nem csak így a saját fejem után élet, és mindezekből táplálkozik a prédikáció.
Sok dolog elhangzott, amire majd menet közben szeretnék reagálni. De mindenek előtt, ahogy az alapítót, Szent Domonkost megemlítetted, ő eltervezett, a Jóisten segítségével létrehozott, megvalósított egy közösséget, és ennek a közösségnek a mai napig is, hála Istennek, vannak követői, vannak, akik ebbe a közösségbe szeretnének tartozni. De hogy beszélünk arról sokszor az egyházban, hogy szükség van megújulásra. Egy szerzetes közösségnek mennyire és miben van szüksége megújulásra? Mi az, amiben úgy gondolod, hogy akár a te közösséged is az alapító gondolatát megőrzi, megőrizte a mai napig, ugyanakkor nyilván az aktuális társadalmi kérdésekre, kihívásokra pedig valamilyen formában válaszolni kell.
A Szent Domonkosban pont ez volt a nagyszerű, vagy az egyik nagyszerű, hogy ő is egy olyan dolgot vett észre, amiben meg kellett újulni az egyháznak, hogy egy másfajta szerzetesi közösséget alapítani, mint ami addig a bevett szokás volt, például a bencések. Akkoriban alakultak a prédikátor rendek, meg azok a közösségek, akik jogot kaptak a prédikálásra, hiszen abban az időben ez a püspök joga volt. Más nem mondhatta is saját szakállára, hogy akkor megyek, és majd én megmondom a tutit az embereknek. Tehát az is egy ilyen megújulási mozgalom volt tulajdonképpen az egyházban. Most viszont, ha visszanézünk, hát eltelt 800 év, tehát ha ugyanoda visszamegyünk, akkor mi meg a gyökereinkhez nyúlunk vissza. És itt összetalálkozik egy megújulás a régiekhez való visszatekintéshez, vagy visszanyúláshoz. Nekünk is azzal a szemmel kell néznünk, amivel Szent Domonkos nézett, aki akkor észrevette, hogy ott és akkor mire van szüksége az embereknek. Hogy akkor menjünk ki a kolostor falain kívül, keressük meg azokat, akiket sújt ez a vallási tudatlanság, és menjünk oda hozzájuk, mert ők nem fognak ide jönni hozzánk. És gyógyítsuk be azokat a sebeket, amiket a tévedések okoztak. És ez ma is nagyon fontos, hogy figyeljünk oda, hogy most milyen nyelven értenek az emberek, a fiatalok. Hogy most mi az, amivel őket meg lehet szólítani. És ez nem feltétlenül olyan kompromisszumot jelent, hogy vegyünk részt mindenbe, mert nem biztos, hogy minden jó. De hogy keressük fel őket abba, amiben vannak. És amiben részt kell venni, abban vegyünk részt, de amiből ki kell őket hozni, abból meg hozzuk ki őket.
A hétköznapokban a közösség milyen formában tud kapcsolatot teremteni a fiatalokkal, és te miben látod a lehetőségét annak, hogy ő hozzájuk eljussatok?
Van egy nagyon hétköznapi lehetőségünk, az iskola. Tehát nekünk Kőszegen van egy saját általános iskolánk, illetve óvoda általános iskola, és most már gimnázium is kollégiummal, ami egy nagyon nagy dolog, mert ott a gyerekekkel is és a szülőkkel is folyamatos kapcsolatban vagyunk. Bár azért nem olyan egyértelmű a dolog, mert ott a gyerekek ránk úgy néznek, hogy na ez a fizika tanár, ő a kémia tanár, aki úgy mellesleg hordja ezt a fehér cuccot. Tehát ott megint egy picit másképp kell szerzetesnek lenni, és mellettem a tech tanárnak, vagy szerzetes, ja és mellesleg tanítónéni, vagy szerzetes, és mellesleg a kollégium vezető, hogy ez forduljon meg, hogy ismertessük meg velük, hogy mi először vagyunk szerzetesek, és utána a pedagógusok, akik esetleg olykor a mumus szerepében is kell, hogy tündököljünk, de ez mindenképpen egy olyan elérési lehetőség, amit hát nem úszhatnak meg, mert hogy iskolába járni kötelező, és ez mivel a kongregációnk tartja fent ezt az intézményt, és így könnyedén, vagy viszonylag könnyedén elérjük azt a több száz fiatal, tehát itt 75 óvodásról, majdnem 400 általános iskolásról, és 27 gimnazistáról van szó, és még egyelőre csak néhány kollégistáról, de hát ez csak most kezdődött az életünknek ez a szakasza. Tehát ez egy egyértelmű elérési útvonal. Ezen kívül Hódmezővásárhelyen óvodánk van, tehát ott a kicsik, illetve a szüleik. Budakeszin egyetemi kollégium van, ahol az egyetemisták, főiskolások ott élnek a kollégiumban. Ők is, hát ezt most idézőjelben rá vannak kényszerítve néhány lelki programra, meg néhány találkozásra. Azt hiszem, hogy ők ezt nem kényszerként érik meg. De vannak lelki gyakorlatok, amikre eljöhetnek, ez főleg a Budakeszi házban megvalósítható. De ott az internet is. Van internetes oldal, és természetesen honlapunk is van, tehát a domonkosnővérek.hu, ez egy nagyon egyszerűen begépelhető betűsor, illetve olyan honlapok, ahol a katolikus tanítást fejti ki néhány olyan nálam sokkal okosabb és képzettebb nővér, akik nagyon komoly szinten művelik a teológiát, és olyanokkal kerülhetnek itt kapcsolatban, akiket ugyanilyen komoly szinten érdekel a teológia, meg értik is. Ez a Kattanok weboldal, illetve a Lábjegyzetek weboldal, ahol a katolikus tanítással, illetve Szent Tamás tanításával lehet megismerkedni. Olyan katolikus tanítást lehet olvasni, ami biztos, hogy tiszta, tehát nem szüremkedik bele semmi olyan, ami nem katolikus, és nagyon rázós kérdések kerülnek terítékre, például a válás keresztény körökben, vagy szervátültetés keresztény szeme, vagy katolikus szeme, tehát ilyen női papság például, ilyen rázós témák, amikről lehet jókat vitatkozni, és tényleg olyan nővérek írják ezeket a cikkeket, illetve válaszolnak a kérdésekre, akik ebben nagyon képzettek. Tehát én a tanítónéni vagyok, aki megtanítom írni, olvasni, azt, aki majd egyszer ír és olvas ezen a weboldalon.
Fiatalokra majd még visszatérünk. Számos szerzetes közösség van. Vannak tanító, betegápoló, szemlélődő rendek. De miért éppen ezt a közösséget választottad, és hogyan ismerkedtél meg a közösséggel?
Amikor én elkezdtem ifjúsági közösségbe járni, én szombathelyi vagyok, akkor ott az akkor jelenlevő domonkos nővérek közé keveredtem, illetve abba az ifjúsági közösségbe. Nekem akkor még ezt a mágában nem volt szerzetesnek lenni. Én voltam egy 15 éves fiatal lány, aki örült, hogy talált egy közösséget, és élte a gimnazisták mindennapjait, és amikor szembesültem azzal, hogy mi az Isten akarata az én életemben, én akkor nem akartam domonkos nővér lenni. Pont azért, mert ismertem a nővéreket, na nem taszítóak voltak, nagyon szerettem őket, aranyosak voltak, de pont ezért nem, mert ez nekem olyan túl egyszerű út lett volna, hogy igen, akkor szerzetesség, és hát mert én ismerem a domonkos nővéreket, mert olyan aranyosak, meg jó fejek, meg minden, meg velük vagyok ifjúsági közösség, meg elvisznek kirándulni, hogy ez egy ilyen túl egyszerű lett volna. Úgyhogy én akkor, amikor már elfogadtam azt, hogy szerzetesség, meg már örülni is tudtam neki, akkor elkezdtem keresgélni, meg ismerkedni. Van egy nagyon jó barátnőm, aki azóta egy boldog kétgyerekes családanya, de aki nagyon sokat segített nekem ebbe a keresgérésbe, mert ugye mindig kell valaki, aki ilyenkor, fú, gyere velem oda ahhoz a nővérhez, és kérdezzük már meg, hogy ő mit csinál. És mindig visszataláltam a domonkos nővérekhez. Tehát egy nagymarós, vagy regionális találkozó, vagy ilyesmi alkalmak során minden lehetséges nővért kifaggattam. Nagyon örültem ezeknek a találkozásoknak, de mindig vissza a domonkos nővérekhez. És voltak ilyen konkrét momentumok is, amikor egy-egy domonkos imádsággal vagy lelkiségi írással összetalálkoztam, és azt éreztem, hogy hú, ez az, tehát ezt akarom. Tehát ahogy a jelszót, a veritaszt már említettem, és van egy jelmondat is, a szemlélődni és a szemlélt igazságot hirdetni, továbbadni. Ez is olyan dolog volt, ami nagyon megfogott. Meg mindez, amit a nővéreken láttam az ő életformájukon, meg valami, amit nem lehet elmondani, hogy mi az, ami miatt mindig ide visszataláltam, míg aztán elfogadtam azt, hogy ez nem csak annak szól, hogy XY a nővér olyan jó fej, meg beszélget velem, mert megtanított gitározni, mert nem tudom, hanem hogy nekem tényleg itt a helyem. És itt vagyok 16 éve, és még mindig úgy gondolom, hogy itt a helyem.
Látunk titeket, szerzeteseket, szerzetes nővéreket, de joggal merülhet fel az emberben a kérdés, hogy hol van ma a szerzeteseknek a helye a világban, és mi a szerepük. De ezt hogyan tudnád megfogalmazni?
Szerintem nagyon egyszerű a szerepünk. Jézust kell adni az embereknek, tehát Krisztus hordozónak kell lenni, és őt kell vinni, mert annyira szomjas a világ, még akkor is, ha nem tud róla. Nem olyan régen láttam egy nagyon mellbevágó karikatúrát. Két rajz volt egymás mellett. Egy fekete bőrű, kosaras figura volt a rajz egyik oldalán, meg egy másik figura valaki. Tulajdonképpen a két rajz egymás mellett ugyanaz volt, csak a kosaras figura fölötti ilyen szóbuborékban lévő mondat, meg a másik figura fölötti mondat változott. Az egyikben az volt, hogy azt mondja ez a fekete bőrű kosaras, hogy keresztény vagyok. És erre a másik figura azt mondja, hogy kit érdekel, ez magánügy, ezt tartsd meg magadnak, és ennyi. A másikban pedig ez a figura azt mondta, hogy homoszexuális vagyok. És a másik figura azt mondta, hogy hú, de bátor vagy, gyerünk, vállalt fel, de szuper. És hogy ez egy megfordított világ, mert hogy pont ez lenne a mi magánügy. Ami az ő ügye, és aztán kezd vele valamit, nyilván most én ebbe itt nem megyek bele, hogy mit, de hogy pont a kereszténység az, ami nem magánügy. De hogy miért mondják pont erre, hogy hallgass, ez magánügy, nem érdekel? Azért, mert ez az, ami lelkiismeret furdalást okoz a világnak. Mert hogyha én azt mondom, hogy keresztény vagyok, és a másik ember ezt hallja, akkor ez őt szükségszerűen elgondolkodtatja, hogy húha, akkor nem kéne nekem is elgondolkodnom azon, hogy és mi az én világszemléletem, hogy állok én a világhoz. mi közöm nekem Istenhez? Nem volt nekem valaha valami közöm esetleg Istenhez, amit jó betapostam oda a talajba, hogy nehogy véletlenül hallanom, ha kelljenem a hangját. Tehát az, hogy keresztény vagyok, az az, ami üzen valamit a világnak. És elgondolkodtat. És azért nem akarja hallani a világ, mert jobb, kényelmesebb süketnek lenni, mint azzal a lelkiismerette furdalással élni, hogy húha, nem kéne nekem is rendeznem a lelkemet, meg az Isten kapcsolatomat, meg nem kéne nekem is elgondolkodnom arról, hogy milyenek az én erkölcsi elveim, vagy vannak-e még elveim, vagy hova tettem őket. És a másik, hogy milyen az XY-nak a nemi identitása, az az, ami egyébként nem üzen semmit a világnak. Csak ez az, amit könnyű föltűzni az ászlóra, és hangosan kiabálni, hogy nehogy azt, ami igazán üzenetet hordoz, nehogy ezt meghalljuk. Mert azt, hogy ezt vallom, vagy azt vallom, vagy hiszek az UFO-kba, vagy nem hiszek az UFO-kba, az nem üzenet, csak jó, jó hangzik. Na és hogy ez az, ami miatt a világ nagyon szomjas. És ilyen pót tápszerekkel próbálja ezt a szomjúságot oltani. De nem fogja. Nem fog sikerülni.
Te hogy látod, hogy mennyire használja ki az egyház azokat, és most itt nyilván nem csak egy szerzetes közösségre gondolok, de részben arra is, mennyire tudja használni az egyház azokat a csatornákat, amelyek esetleg rendelkezésre állnak más általad is megemlített példáknak, hogy megmutassa a helyes utat?
Nem tudom, csak a saját szemszögemből. Én eléggé foglalkoztatva érzem magam. Ugyanakkor azt látom, hogy egy csomó fiatal van, aki még mindig úgy áll a szerzetesekhez, hogy hát ez meg milyen csodabogár, ez meg honnan jött. Tehát kevesen vagyunk. Vagy kevesen vagyunk, akik ennyit nyüzsgünk, nem tudom. Mert úgy érzem, hogy sok felé hívnak minket, sok mindenkivel beszélgetünk, sok lehetőséget adunk mindenféle fórumokon, hogy elérhessenek minket, de még mindig nem elég. Tehát még van feladat, még nem mondhatjuk, hogy letettem a kapácskát, és kész, akkor már elvégeztem a munkát, mert van még. Bár ez a munka, ez rossz szó, tehát ez nem egy olyan munka, amit már teljesítettem a 120%-ot, és akkor kipipálhatom, mert a szerzetes az napi 24 órában szerzetes, tehát hogy aki vagyok, azzal hirdetem Jézust. Akkora megtiszteltetés számomra őt vinni és őt kapni a többiektől, hogy nem azért vagyok itt, mert én ilyen kiváló vagyok, vagy ilyen, nem tudom, ilyen rám van írva egy homlokomra, hogy fú, aztán én vagyok itt a legklasszabb szerzetes, és gyertek, nézzétek, így néz ki egy tök jó szerzetes. Hanem, hogy az én esendőségemmel itt lehetek, hogy húsvéremberként itt lehetek, és én is megkapom a magam ajándékát, meg a magam bíztatását, mert hogy nekem is vannak olyan buckák az én utamon, ahol az visz végig, hogy vállaltad, vagy nem vállaltad. Vállaltad, itt vagy, csináld. És ez nem egy ilyen ízlatságszagú csináld, hogy ha már egyszer nekiálltál, akkor ha beledög lesz is, hanem hogy ezeket a nehéz időszakokat, vagy nehéz feladatokat, vagy amikor a szomszéd kertje zöldebb lenne, akkor ott hűségesnek lenni. Szeretem József Attilától ezt a tett könnyűvé számomra, ezt a nehéz hűséget. Hogy van olyan, hogy nincs más, csak a hűség. De aztán, ha ez megtart, és utána megint jó, megint könnyebb, de hogy nekem is végig kell járni. Akkor is, amikor nehezebb, meg akkor is, amikor én tudom átsegíteni a másikat, akkor, amikor neki kell ezt az időszakot végigjárni, vagy a hűséget végigcsinálni, úgyhogy nem marad más, csak a mesztelen hűség. A szerzetes közösségemen belül is tapasztalom a közösségnek a megtartó erejét, de a tágabb keresztény közösségen belül is tapasztalom a közösség megtartó erejét.
Kedves hallgatóink, Veronika nővér mesélt a domonkos rend sajátosságairól.